Most folytatódik a Gólvonal, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő. A magyar futballban zajló rendszerváltáshoz a kluboknak is sokat kell tenniük, mondta az Inforádió Arena című műsorában a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára. Vági Márton szerint a cél, hogy a bevételek emelkedjenek és a racionalizálják az egyesületek működését, annyit szabad csak költeni, amennyit a költségvetés enged. A főtitkár úgy véli, ahhoz, hogy egy jó színvonalú, ütőképes csapata legyen egy városnak, legalább 4-500 millió forintra van szükség, ez alatt már komoly pénzügyi gondok lehetnek. Vági Mártonnal Dénes Tamás beszélgetett.
Most rendszerváltás megy végbe a futballban?
Ha röviden kell válaszolnom, akkor igen. Ha szerényebben és hosszabban lehet válaszolni, akkor nem szabad azért ilyen szavakat használni, de amikor tőlem kérdezik, hogy vajon mi a rossz a magyar labdarúgásban, vagy hol romlott, és stb. Én is pont ezt szoktam használni, hogy az egész társadalomban történt egy rendszerváltás, hol gyorsabban, hol lassabban, de azt lehet mondani, hogy valahol 1988 és 96 között a társadalom nagy részében megtörtént a rendszerváltás. Gazdaságilag is, jogilag is, szervezetileg is. A labdarúgás megvédte magát. Az az átalakulás az egy nagy kihívás volt, abban kevés nyertes és sok vesztes volt, a társadalom egésze egy átmeneti visszaesést vállalt magára, egy áldozatot, annak reményében, hogy utána egy magasabb szinten folytatja a kollektív fejlődést. A foci ebből ügyesen kivette magát, és azt mondta, hogy ezt a rizikos folyamatot, ami egyébként feladatokat jelent, feladatok vállalását, végrehajtását, nem szeretné, és meg tudta csinálni. És egyébként valószínűleg most is meg tudná csinálni. De ha fönnmaradnának azok a viszonyok, amelyek az 1990 előtti állapotokat jellemzik, és a mai sportban ezek máig megvannak, és ezen szabályok szerint gondolkodó emberek vannak jelen ma is a labdarúgásban, akkor el lehet így még élni 20-30-40-50 évig. Csak nem lesz jó labdarúgásunk, illetve nem lesz olyan a labdarúgásunk, amelyik föl tudja venni a versenyt azokkal a partnerekkel, akik viszont vagy meglépték a rendszerváltást, vagy szervezetileg eleve rendszerváltás nélkül már egy másik pályán mozogtak.
Futballszerető közgazdászként nyilván volt előtte is véleménye arról, mielőtt az MLS főtitkára lett, hogy lehet-e gazdaságosan működtetni a magyar futballt, akár klubot, akár az MLS-t. Az a vélemény, az változott valamelyest főtitkárként?
Főtitkárként sokkal-sokkal többet tudok, sokkal alaposabbak a véleményem. A közgazdaságtan ez egy 150 éves tudomány, és 150 év alatt palérozódott ki az axióma, az alapvető törvényszerűségei. Ebben nem kaptam újat. Tehát ami magántulajdonban üzemeltethető, azt magántulajdonban kell üzemeltetni. Ami pedig közösségi jószág és közösségileg kell finanszírozni, azt meg közösségileg. A labdarúgásnak az élsport része, az elit profit labdarúgás, az magántulajdonban tökéletesen üzemeltethető. Nem tartom szerencsésnek, ha a mai klubvezetők, tulajdonosok az államtól várják, hogy megoldják a folyó működtetésnek a problémáit. Ellenben van két olyan terület, ahol most azt mondom, hogy az 50 évnek a lemaradása miatt állam nélkül nem lehet megfordítani a folyamatot és elindulni egy fejlődés útján. Az egyik az amatőr és utánpótlás, és ez nem a labdarúgás, minden sportág. Tehát bármely sportág utánpótlását fel szeretnénk fejleszteni, akkor azt a helyi önkormányzatnak, vagy az államnak, vagy a szülőknek meg kell finanszírozni. Mert nincsen bevétele. Az amatőrségnek és az utánpótlásnak nincs bevétele, költsége kiadása van. Az elitlabdarúgásnak van bevétele, és én azt gondolom, hogy az elitlabdarúgásba annyit fizessünk egy játékosnak, és úgy fizessük meg, amennyi bevételt tud az ő szórakoztatása termékként, eladható termékként produkálni. Egy különbség van még az elitlabdarúgásban is, ez a infrastruktúra. A stadionok építése, a 30-50 éve meg nem épített stadionok, vagy nem amortizált, nem felújított, nem pótolt stadionoknak a kérdésének a rendbetétele, az nem fér be a mai magyar labdarúgásnak a jövedelmezőségébe. Egy Real Madrid tud építeni stadiont a bevételeiből, egy magyar NB1-es csapat, de még a leglátogatottabb se tudja a nézői bevételből kifizetni a stadion megépítését. A nézői bevételek, tévés bevételek, egyéb szponzori bevételek arra elegendőek, hogy a klub normál működése menjen, és hogy a stadiont üzemeltessék, arra elegendőnek kell lenni, a közgazdász azt mondja, hogy ha nem elég, akkor ne legyen, akkor arra nincs igény.
De lehet a bevételi oldal annyi, mint a kiadási oldal egy magyar NB1-es csapatnál?
Ezen infrastruktúra nélkül igen. Tehát én azt gondolom, hogy igen. Két dolgot kell csinálni. Egyrészt mindent meg kell tenni, hogy a bevételek jobbak legyenek, mindjárt mondok rá egy példát. Másrészt a költségekbe meg racionális költségeket kell vállalni. Nem szabad olyan játékost olyan fizetésekkel szerződtetni, amelynek nem látom a bevételi fedezetét. Ha kevés a pénz, akkor keveset kell költeni. De meg lehet csinálni, tehát egyensúlyba lehet tartani. Nagyságrendileg én azt gondolom, hogy egy jó színvonalú, az, hogy egy ütőképes csapata legyen egy NB1-es városnak, vagy egy tulajdonosnak, az mai számokkal egy olyan 400-500 millióból lehet. Ez az alsó szint. Ez alatt már valóban kétséges, hogy mikor van fizetés, mikor nem, és milyen minőségű játékosok. És egy átlagos erőset én 800 millióra tartok. Van egy olyan 5-6 csapat, aki ennél többet költ, az már európai nemzetközi porondra készül, és onnan is vásárol, és onnan hoz edzőket, játékosokat esetlegesen. De átlagosan én azt gondolom, hogy egy olyan nagyon-nagyon szigorúan 400 és nagyon bátran 800 között kell jó csapatot lehet üzemeltetni, ennyi pénzt kell akkor összeszedni. Én azt hiszem, hogy 4-500 milliót azért jól láthatóan tervezhetően meg lehet bevételben termelni, de tenni kell érte, például akár a nézők. Nem csak szavakkal kell mondani, hogy több néző kell. Tenni kell érte. Vannak olyan klubjaink, akik kiemelkedően sokat tesznek azért, hogy legyenek szurkolóik. Van, aki ezt eredménnyel teszi, van, aki hiába minden erőfeszítés mégse jut oda.
Nyilván van olyan régió, amelyik ebben egyszerűbb helyzetben van, tehát Diósgyőben mindig több lesz a néző valószínűleg, mint az MTK pályán, még akkor is, hogyha sokat tesznek érte, nem?
Persze, de nem is régiós összefüggés. A régiót jellemző speciális az MTK-nál az van, hogy egy városban 5 NB1-es csapat van. Elgondolkodtató, hogy van-e még olyan európai főváros, ahol a fővárosnak 5 csapata van az NB1-ben.
Hát kevés.
Úgyhogy gazdasági...
A balti államokban és London talán több nincs is.
Így van. Úgyhogy ezért mondom, hogy azért nem ez a minta. De nehéz azt mondani egy nagy hagyományú fővárosi csapatnak, hogy gazdaságilag nem racionális, egyesüljetek. Hát a szurkolók nagyon nehezen fogadnak, nem is mondom, hogy milyen párosításoknak lenne egyébként komoly történelmi hagyománya. Tehát sporttörténelemben ezek az egyesületek valaha egymás pályáin játszottak, egymás utódjai voltak, stb.
Hozzáteszem, én emlékszem, hogy a Várszegi úr volt még az MTK-nak a tulajdonosa, micsoda felszódulás volt neki, volt egy ötlet, hogy az Újpest és az MTK fuzionáljon, hát csak az MTK és az Újpest tábor nem akarta ezt.
Igen, pedig ennek is megvan a történelmi hagyománya és racionalitása. No, tehát nagyon röviden visszatérve a kérdésre, nagyon szorgalmas munkával meg lehet nyerni, hogy egy 60 ezres, 70 ezres város, és azt gondolom, hogy NB1-ben ilyen léptékű városoknak kell lenni. Ennél kisebb léptékűnek gazdaságilag legalábbis nem racionális, hogy ott legyenek. Egy 50-60 százezres városnak minden második hétvégén, amikor jó idő van, tehát nem a telet mondom, összesen egy évben 15 hétvégén egy olyan 5-8 ezer embert a 70 ezerből elvinni megyei szintű gyűjtéssel, ez nem egy nagy kihívás, csak tenni kell érte.
Ugye a 2013-14-es idénytől a profi bajnokságnak a rendszere részben átalakítódik, ugye az NB1 létszáma marad, az NB2 és az NB3-as az pedig változik. Mi indokolta ezt, és hogy a fórumon is elhangzott, hogy azért az NB3-mal kapcsolatban nem volt mindenki nagyon boldog, tehát kis csapatok nem annyira örültek neki, hogy kevesebb NB3-as csapat lesz. Valószínűleg a szponzorszerzésben is könnyebb azt mondani, hogy NB3-as a csapatom, mintha a megyei bajnokságban szerepel.
Valahol már említettük egy másik összefüggésben, hogy nem feltétlenül szigorúbbnak kell lenni, de legyünk egyértelműek. Tehát itt az a probléma, az NB3 és egy picit az NB2, ugye a határvonal a profi és az amatőr labdarúgásnak. Egészen mások a szabályok. Mások a követelmények, mást kell tudni finanszírozni. Magyarországon van 180 ezer igazolt játékos, abból összesen 700 a profi. Tehát elenyészően kevesek. Ugyanez igaz a csapatok számára, hiszen közel 8 ezer csapatunk van, és abból 48-52, aki profi. Nagyon kicsi a számuk, viszont a pénz, amit az összes labdarúgásba költünk, elég nagy mértékben koncentrálódik a profira. Ebből az jön ki, hogy a profi labdarúgás költséges, az amatőr rendkívül olcsó. De attól olcsó, hogy a minőség is, a körültés, a körülmények is egyszerűbbek. Ezért, ha valaki át akar menni egyikből a másikba, az egy igen nagy feladat, és mi ennek a feladatnak a nehézségét szeretnénk enyhíteni. És azt szeretnénk, ha tudatban, mindenkinek egyértelmű lenne a tudatában, hogy ő profi, 10-20 évig profi szeretne lenni, vagy amatőr. Az amatőrnek is van egy elitje, mert a megye 1, illetve az NB3 az amatőrnek az elitje, az a krém. Ott már színvonal van, ott már előfordulnak szakmailag is, meg pénzügyileg is olyan teljesítmények, ami messze meghaladja az amatőr szintet. A mi célunk az volt, hogy ne legyen olyan nagy az a professzionális kör, amelyiknek a fenntartása rendkívüli gazdasági terhet jelentenek az országnak, ennek a sporttársadalomnak. Úgyhogy mi azért kezdtük el, és nem biztos, hogy a végére értünk ennek a folyamatnak, csökkenteni a professzionális csapatok számát, hogy racionális legyen a mértékük, és ha kevesebb csapat van, de nem kevés van, hanem kevesebb, mint ami volt. És közelítünk, mert még nem értük el a racionális számát, ami gazdaságilag racionális lenne, vagy az ország lakosságához, vagy az ország geográfiai adottságaihoz. Ha ezt a számot elérjük, akkor a megfelelő szám az jobban finanszírozható. Ha jobban finanszírozható, jobb lesz a szakmai teljesítmény is. Ez a feltevésünk. Az élet majd eldönti, hogy igazunk van-e. Tehát kevesebb, de jobban, megnyugtatóban finanszírozott csapatnak a küzdelme magasabb színvonalat tud eredményezni. Ez volt a célkitűzés, és ezzel azt mondtuk, hogy azt, amit megint csak vissza kell utalnom, 50-60-80 éven át politika motivált, hogy egy csapat csak azért jöjjön létre, mert az a városnak vagy a településnek a presztízsét emeli, noha semmi gazdasági és szurkolói érdeklődés erre nem volt, már megfelelő számú szurkolói érdeklődés, akkor ezeket meg kell szüntetni. Ez egy nagyon nehéz döntés, mert ez minden helyi érdeket sért, de az összérteket, a labdarúgás, a szurkolók érdekét ezt szolgálja.
Beszélgetésre készülve több emberrel beszéltem, arról kíváncsi voltam, hogy az átlag szurkoló, az átlag ember, ha van ilyen, mit lát az új MLS legnagyobb vívmányának, eredményének, és általában azt mondták, hogy a TAO pénzek felhasználásával kapcsolatos dolgokat, az amatőr csapatok segítését és a pályaépítéseket. Azt gondolom, hogy ezekben valóban jelentős eredményeket ért az MLS, még akkor is, hogyha ezek nem feltétlenül látványosak, vagy nem olyan látványosak, mint mondjuk egy NB1-es csapatnak az eredményei. Ön hogy látja, hogy milyen hatása van a TAO pénzek, mondjuk egy éves tapasztalatról lehet már lassan beszélni?
Hát itt kérdőjeles, illetve feltételes módon kell mindent mondani, mert még kevés azért a két év is, meg a kétség mindenkiben benne van, bennem is bennem van, hogy amiben nincs kétség, hogy ez egy borzasztó nagy változás. A forintot nézzük, hogy hány forintról beszélünk, akkor meg sokszorozódott az a pénz, amit a labdarúgásra lehetett költeni. De volt hova, tehát itt egy sivatagba hordjuk a vizet, azt látni kell, hogy a hosszú idő alatt elmaradt forrásoknak a pótlására nem elegendő a TAO. Arra elegendő, hogy megváltoztasson viselkedéseket, hogy elindítson egy lendületet, de egyrészt ilyen nagyságrendben, amit a mai TAO rendszer biztosít, legalább egy 15 évig kellene fenntartani ezt a dolgot, hogy utolérjük az elmaradásainkat, vagy másik oldalról, ha növelni tudnánk a nagyságrendet, akkor is egy-két év alatt, még ennek a pénznek az ötszöröse, hatszorosa sem elegendő, hogy behozzuk a lemaradást. És ez még csak a pénz. A sokkal lassabban változtatható dolog az a szemlélet, az embereknek a szemlélete, hogy mit csinál egy ember, egy focista, egy sportoló, egy sportvezető, amikor hirtelen egy pillanatra több pénz van az asztalon, mint tegnap. Hát bizony ennek a gyakorlata nem túl üdvözítő. Mivel nem voltak benne biztosak, hogy holnap is lesz. Abba sem voltak biztosak, hogy holnap is ők ülnek itt. Ezért amilyen gyorsan lehet ezt a pénzt arról az asztalról eltették. És nem az egyesületnek, nem a gyerekeknek a hasznára fordították, hanem maguk hasznára, vagy a felnőtteknek a hasznára. Tehát ami abban a pillanatban a legnagyobb igény onnan jött ugyan, és a legnagyobb kiabálás, vagy a legnagyobb elégedetlenség abban az irányból jött, de a legrosszabb befektetése és felhasználása volt ennek a pénznek. Tehát ennek meg kell változni, hogy ha van TAO, akkor azt erre költjük. És valóban az MLS, ha megkérdezik, erre a legbüszkébb, vagy nem büszkék vagyunk itt mi, hanem azt gondoljuk, hogy ez volt a legjobb döntés, hogy pályákat építünk, amit nem lehet elvenni. Azokra a pályákra gyerekeket engedünk föl először, meg amatőröket. És a harmadik dolog, hogy ha megépítettünk egy pályát, és a szabály szerint oda a gyerekek jöhetnek, akkor mindent meg kell tenni azért, hogy jöjjenek is a gyerekek. Tehát egy komoly toborzást kell csinálni, hogy minél több gyerek jöjjön, találjon vissza a labdarúgásba. És akkor majd jön a negyedik feladat, amivel le vagyunk maradva, de ez a 2013 egyik célkitűzése, hogy a gyerekek mellé kompetens, hozzáértő, gyerekek miatt odajövő szülőket, felnőtteket tereljünk, magyarázzuk el nekik, hogy mit kell csinálni, és ad abszurdum, ha ez nekik a munkájuk, akkor fizessük is meg azt, hogy ők képzett a fociért dolgozó edzők.
Tulajdonképpen ezeknek, amikről beszéltél, ezek a három tényezőnek az együttes eredménye az, hogy valamelyest de növekedett az igazolt játékosok száma?
Mindenképpen. Tehát azt látni kell, hogy a számok azt mutatták, hogy csökkenés volt. Tehát, és nem most, hanem tartósan régóta szépen csökkentek a számok. Ettől még volt magyar labdarúgás. Megszűntek ugyan a csapatok, de mindig aki akart focizni, megtalálta a helyét amatőr szinten, profi szinten egyenlet. De azt lehet mondani, hogy itt a Kubató Gábor egészen kritikusan fogalmazott, én azokat a kifejezéseket azért nem használnám, de leszálló ágban volt a foci, vagy azt lehet mondani, hogy stagnáltunk, miközben Európa szárnyal, de úgy szárnyal, hogy Kelet-Európa, Azerbajdzsán, a legelmaradottabb fotball térségek is szárnyalnak és próbálnak fölzárkózni. A mi számaink most megváltoztak, mert borzasztó erősen próbáljuk ezeket megváltoztatni, agresszívan. Nem úgy, hogy hagyjuk az embereket dönteni, hanem erőszakosan próbálunk mindenkit rábeszélni, gyertek, nagyon fáradtságos, nagyon nehéz munka. Néha mindig szembesül is az ember azzal, hogy szabad-e ilyen erőszakosnak lenni ezt a dolgot így csinálni, de mindesetre mi csináljuk, és azok az eredmények, amik megvannak, azok számszerű összefüggésekben visszaigazolják a dolgot. Két észrevétel van ehhez, az egyik az, hogy ez a növekedés ilyen dinamikával nem vetíthető ki a következő 10 évre. Tehát senki ne higgye azt, hogy azért, mert mi egy év alatt egy olyan 40-60 ezer embert tudtunk a regisztráltakon belül aktiválni, hogy ez így van. Szerintem mi az 500 ezeret nem fogjuk tudni elérni. És azért mondok 500 ezeret, mert például a cseheknél 500 ezer az igazolt, a hollandoknál 1 millió. És ezek ugye lakosságban összehasonlíthatóak, vagy kultúrában. Nekünk az 500 nem reális. De az, hogy a 200 most ez az elkövetkező számunk, és ahogy elértük a 200-at, ki fogjuk tudni a következő számot, 250, és valahol a 300-at egy olyan 2018-2020-ig jó lenne elérni. És nem a profikkal, a profiknak a száma közben maradjon annyi, amennyi, hanem ezek amatőrök, akik a hátországát jelentik a világnak. A másik észrevétel pedig, hogy gyorsan az a minőség. Tehát nőtt a szám, de nem javult félők, országosan a minősége a foglalkozásoknak. Akik eddig magánemberként hobbiból fociztak, azok ugyanolyan minőségben fociznak, mint tették eddig is, vagy akik újak, azok úgy fociznak, ahogy a régiek. De ami már számít, és szakma is tudatos, de akár a profikhoz képest az amatőröknél is az pedagógus, aki nem edző, csak pedagógus, annak a hozzáállása még nem javult eleget. Tehát itt azért rá kell beszélni az embereket, hogy értsék meg, hogy ezt szeretni kell ezt a dolgot, és áldozatot kell ezért hozni. De megtérül.
Ezek szerint megfordítható az a folyamat, mert én azt érzem, hogy, már bocsánat, így mondom, de mi nagyjából egykorúak vagyunk, hogy a mi korunkban a futball mást jelentett nekünk, mint mondjuk a következő generációnak. Tehát, hogy ez megfordítható ez a folyamat, újra visszatérhet a futballnak részben, a társadalmi presztízse részben, az emberek szívében az a helye, ahol mondjuk a mi ifjú korunkban volt.
Egy évjárat vagyunk, így van, és azt gondolom, hogy az nem is változott. Tehát mi pont ugyanúgy járunk focizni ma is, mint ahogy jártunk 30-50 évvel ezelőtt. Tehát ebben nincs, nem mi változtunk meg, hanem az utódaink.
Igen,
az utódainknak a körülményei. És válaszolva arra a kérdésre, valószínűleg olyan grund világot már nem lehet visszahozni, mert az egész világ nem arról szól. De a játékos labdarúgásnak a népszerűségét azt lehet javítani ahhoz képest, amennyire ez most visszaesett. Arányait nem. Hát amikor az 50-es években mindenki a grundra ment, akkor máshol nem mehetett. Ma már azért nagyon sok más helyre is lehet menni. A sportágak is rivalizálnak egymással. Az iskola jelentősége azt gondolom, hogy sokkal nagyobb lett, mint abban az időben volt, de egy biztos, hogy ahhoz képest, ahol most tart a labdarúgásnak a népszerűsége, ahhoz képest lehet előrelépni, ha számokat kell mondani, meg lehet kétszerezni azoknak a számát, azoknak az arányát, akik a labdarúgással foglalkoznak. Ennek az egyik forrása a másik idei nagy feladatunk, a női labdarúgás. Tehát ebbe a magyar labdarúgás rendkívül le van maradva, mi a női focit nem vettük komolyan, legyítettük, és azt mondtunk, hogy maradjanak a fakanálnál. Egész Európában nem ezt csinálják, és aki ott volt, azt hiszem 2011-ben volt a németeknél a női VB, én kim voltam, volt módom, hát tátott szájjal néztem, és akkor mondtam azt, hogy a női focinkat rendbe kell hozni, mert nem szeretnék még egy VB-t úgy megnézni, hogy nincs ott a magyar csapat, mert egy akkora élmény
csak
volt.
Csak közöttőleg, hogy az egyik világklasszis játékos magyar Marozsán János volt válogatott játékosnak, Jennifer nevű lánya, úgyhogy azért a magyar női futball, és hát ugye a Bundesligában ebben az őszi szezonban éppen egy magyar játékost választottak a legjobb játékosnak, Jakab Zsanett személyben, aki, mint legutóbb hallom, visszatér majd a válogatottba, és én ezt nagy örömmel hallottam. Egyetlen egy kellemetlen témát szeretnék érinteni, mert nem tehetjük meg, hogy nem érintjük ez a bunda ügy, ami részben az MLS-en kívül van, hiszen ez egy rendőrségi ügy. Hol tart most az ügy, mert ugye a közvélemény, mintha azt látná, hogy egy kicsit leült a kezdeti lendület.
Igen, én a bunda ügyről erkölcsileg tudok nyilatkozni és részleteket mondani róla, nem, mert azt hiszem nagyon helyes így, a rendőrség, illetve az ügyészség, a nyomozó hatóság nem nagyon tájékoztat minket, amikor kérdezünk, mert nem örülünk annak, hogy pályákról visznek el embereket. Tehát fölvetettük mi is, hogy nem lehetne, hogy kapunk valami értesítést erről, a klub kap, hogy azt gondolom, hogy egy NB1-es edzőt nem csak a pályán lehet utolérni. Tehát ennek a demonstratív jellege, ez azt gondolom, hogy rengeteget ártott a sportágnak, és amikor próbáljuk az együttműködésnek ezt a részét is erősíteni, akkor azért ez nem. Nagyon jó az együttműködés, rengeteg információt kérnek tőlünk, kapnak tőlünk, és segítjük a munkájukat, de azt, hogy azt megmondják, hogy holnap mi történik, vagy hogy konkrétan ez kik vannak, ezt nem nagyon mondják, ez a nyomozati szabályoknak a betartása, azt gondolom. Tehát inkább erkölcsileg tudunk hozzáállni. Én azt nem akarom minősíteni, hogy mennyire eredményes ez, hogy mennyire került be mindenki a hálóba, hogy aki bekerült, az ténylegesen. Ami tényszerű, és nemzetközi összehasonlításokat mondok, ami Magyarországon ebben az ügyben látótérbe került, az nemzetközileg egy átlagos vagy annál erősebb. Tehát azért ilyen mértékű hatékonysággal nem avatkoztak be mindenütt Európában, hanem abban a csoportban tartozunk, ahol a bátrabbak vagy a vakmerőbbek voltak a nyomozóhatóságok. Ez az egyik állítás. A másik az, hogy büntetés, az még nincs meg, de az, ami már most van, hogy a sporttevékenységtől eltiltottuk ezeket az embereket, és az ember ezt ennyit tehetett, és nem többet, ez elég szigorú. Tehát gondoljunk bele egy olyan emberbe, aki 40-50 éves korábban játékos volt, most edzőként dolgozik, és teljes sporttevékenységet eltiltjuk, miközben a korábbi tanulmányai végzettsége, stb. Erre tette fel az életét. Azt gondolom, hogy nagyon súlyos eltiltás. És ebből nem is akarunk visszalépni. Tehát azt gondoljuk, a FIFA döntés analógiájára, hogy itt jogos a szigorúság. Mert amit elkövettek, rendkívül szigorú, ráadásul aki elkövette, az kapja a büntetést, viszont, és ez a különbség a FIFA döntés meg a mi között, ezen helyzet között, hogy itt mindenki más is kap ebből egy jelzést. Ennek hatására remélem, hogy tényleg kevesebb. Hallok én olyat, hogy még ma is vannak bundák, vitatkozom, és azt szoktam mondani, hogy bizonyítsátok. Tehát ne rágalmazzatok, akkor mondjátok meg, hogy ki, melyik mérkőzésen, mi kivizsgáljuk. Nem vagyunk elnézők, nem akarjuk védeni a focistáinkat, de rágalmazni, és könnyen azt mondani, mert egy mérkőzés eredménye úgy alakult, ez nem illendő manapság, de a kérdésre válaszolva meg kéne szabadulni ettől a tehertől. Hol tart az ügy? A nyomozati eljárásoknak van határideje, amin belül el kell indítani már a büntetési eljárást. Én úgy tudom, hogy ez most jár le, és ezért a főügyészségnek a sajtószövővével, amikor decemberben jelezte is, hogy ezt a szakaszt, amiben most járnak, átmenetileg lezárják, tehát ami információjuk van, azzal dolgoznak, akik látókörbe kerültek, velük szemben az eljárásokat lefolytatják, és én úgy tudom, hogy most februárban elindulnak azok az eljárások, amelyek nagyon rövid időn belül akkor döntéseket fognak
hozni. Ez azt jelenti, hogy akár tavasztra tárgyalási szakaszba is
igen,
jutatni.
Így van, döntési szakaszba és elsőfokú ítéletekkel fognak. Nem örülök neki, de az még rosszabb, hogy bizonytalanság van, tehát ezeket le kell zárni.
Vági Mártont, a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkárát hallották. Most véget ért a gólvonal, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.